Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok. Ez pedig a Kiszó Podcast. Nem vagyok elég jó ehhez. Ebben sosem jeleskedtem, inkább hagyjuk. Gyakran hallunk ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket a rögzült szemléletmóddal rendelkező emberektől. De vajon mit akar pontosan, és mi a különbség a rögzült és a fejlődési szemlélet között? Hogyan eszközölhetünk szemléletmódváltást, és érhetünk-e sikereket az életünk egy-egy területén? Többek között erről beszélgetünk ma Henderson Katalin, coach és lelki gondozóval.
Szia, Kati!
Szia, Rita! Üdvözlöm a hallgatókat!
Carol Dweck pszichológus fogalmazta meg azt, hogy kétféle szemlélet létezik, a rögzült és a növekedési szemlélet. Szerintem kezdjük az elsővel. Hogyan ismerhetjük fel azt, hogy rögzült szemléletmóddal rendelkezünk, és mit tudunk ez ellen tenni, vagy tudunk ezen egyáltalán változtatni?
Az, ahogyan magunkról gondolkodunk, az hatással van az életünkre. Hogy mit gondolunk magunkról, az önmagunkkal kapcsolatos hiedelmeink befolyással vannak minden döntésünkre, kapcsolatainkra, munkánkra, de még a gyerekeink életére is. És az, hogy mit gondolunk a saját képességeinkről, és az erről kialakított szemlélet meggyőződés, az befolyással van az életünk minden területére, ahogy mondtam. Tudod, nagy napjainkban mindenki ilyen szuper akarna lenni mindenből tökéletes, szuper anyuka, szuper gyerekeket szeretne, és kiemelkedő lenni, nagyon szép lakás, szép autó, sikeres a munkahelyén, és hát ezt mindig szeretnék posztolni a Facebookon is, hogy nekik milyen jól megy az életük, pedig hát nem lehetünk mindenből jók, de szeretnénk elrejteni a hibáinkat, hogy mindenben tökéletesnek tűnjünk, és Brennan Manning mondta azt, hogy a kor kísértése az, hogy jól nézzünk ki, anélkül, hogy jól lennénk. És szerintem valóban az lenne fontosabb, hogy jól legyünk belül, és nem feltétlen az, hogy mindenből tökéleteset nyújtsunk, és ne a teljesítmény határozzon meg minket. De a mai világ az idealizálja ezeket a gyors sikereket, és a gyerekeink is ilyen modern filmeken nőnek föl, valakit felfedeznek egy nyári táborba, szépen énekel, és onnantól kezdve ő lesz a sztár, megváltozik az egész élete, és sokkal vonzóbb a gyerekeink számára is, meg számunkra is az erőfeszítést nem igénylő gyors siker, mint a kemény munkával szerzett eredmény. Pedig, hogyha így végig gondoljuk, akkor tudjuk, hogy csak a befektetett munka eredménye az, ami megtérül, és hát ha már így a zenészeknél vagyunk, ugye sokszor hallottuk, hogy mesélik, akik tényleg eredményeket értek el, hogy gyerekkorukban mennyit gyakoroltak a hangszeren, jártak szolfésre, zeneórákra. Nem elég csak a tehetség, a tanulás, az erőfeszítés és a saját képességeinkről való meggyőződés, az nagyon nagy része a mi boldogulásunknak. És említetted itt Carol Dweck szemléletváltás című könyvében megjelenő két szemléletet. A rögzült szemlélet, az, amit kérdeztél, hát az ebbe a csoportba tartozó emberek, akik a saját képességeikre úgy tekintenek, mint hogyha azon nem lehetne változtatni. Ezt kaptad. Én mondjuk már az óviban se tudtam jól rajzolni, el is döntöttem, hogy hát akkor biztos nem lesz belőlem festőművész, és ez a gondolat odáig el tudott menni, hogy nem is vagyok én kreatív. És ez nagyon lekorlátozott engem az életben, mert azt gondoltam, hogy nem is érdemes próbálkozni. Ez az a terület, ami számomra nem nyitott ajtó. És biztos, hogy mások számára is ismerős ez, hogy nem vagyok túl jó képességű, a többiek jobbak nálam, én ebben nem vagyok jó, ez már így is marad, nem tehetek semmit. Ez a rögzült szemléletmód. Ha így gondolkodunk, akkor a következő kérdések meghatározók, hogy sikerül, vagy kudarcot vallok. Okosnak látnak engem az emberek, vagy butának. Elfogadnak, vagy elutasítanak. Győztesnek, vagy vesztesnek érzem magam. Ezzel ellentétben a növekedési szemlélet az egy másik csoport, az embereknek egy másik csoportja, akik a képességeikre, a személyiségükre úgy tekintenek, hogy ezek fejleszthetők. Lehet, hogy most nem vagyok én ebben a legjobb, de ha foglalkozok vele, akkor ez javulni fog. És ez a felszín alatt megbúvó, láthatatlan meggyőződés a saját képességeinkről észrevétlenül kihat az életünk minden területére, különösen a sikerhez és a kudarchoz való hozzáállásunkra, és a kockázathoz és az erőfeszítésekhez való hozzáállásunkra. Azért mielőtt még ebbe belemennénk, én szeretném itt hangsúlyozni, hogy a valóságban nem létezik olyan, hogy tisztán rögzült, vagy tisztán fejlődési szemléletű ember, viszont mindannyian hajlunk egyik vagy másik irányba, de mindez változhat, úgyhogy nem kell megijedni, hogyha itt valaki magára ismer, vagy a szüleire ráismer, hogy jaj, ebben a szemléletben neveltek engem, nincsen semmi baj, mert ez változtatható. És akkor így a rögzült szemléletről egy pár szóban még beszélnék. Ennek az alapja az, hogy az embernek a tulajdonságai kőbe vannak vésve, és ez őt állandó önigazolásra készteti. Mert van ez a rejtett alapgondolat, ami aztán a más gondolatokba és a viselkedésébe is megnyilvánul. És azt hiszem, hogy sokunkat így neveltek, a szocializmus iskola rendszere ezt rendkívül jól megalapozta. Aki ötöst kap, ugye az a jó tanuló. Aki már nem ötös, az már csak négyes, az már rossz. Aki mindenből ötös, ugye az a kitűnő. És aki nem kitűnő, az ennél rosszabb. És 6 éves kortól mi ezt tanuljuk önmagunkról. Bejönnek a kérdések, jaj, mi lesz, hogyha 4-es lesz, vagy 3-as lesz? Mi van, ha hibázok? Az a probléma, nem az értékeléssel van a probléma, hanem hogyha az ember a teljesítményét önmagára vonatkoztatja. Tehát én vagyok a kiváló, vagy én csak jó vagyok. Hát, én átlagos vagyok. A jegyek úgy kifejezik, közepes, átlagos. Én csak elégséges vagyok. Én meg már teljesen elégtelen vagyok. És ez nagyban befolyásolja a rögzült szemléletmódnál ugye azt, hogy én hogyan gondolkodok önmagamról. A rögzült szemléletű ember világában kudarcnak minősül, hogyha valami nem sikerül, mondjuk egy rossz osztályzat, egy rossz szereplés, elbocsátanak a munkahelyemről, vagy visszautasítanak valamiben, akkor ez mind-mind azt jelenti, hogy nem vagyok elég okos, nem vagyok elég tehetséges. És az erőfeszítés azt úgy értékelik, hogy haszontalan, mert ugye azok, ez nagyon érdekes, mert úgy gondolkodnak, hogy az erőfeszítés arra jellemző, aki nem elég okos, vagy nem elég tehetséges, mert ugye azok járnak felzárkóztatóra, akinek felzárkózásra van szüksége, nem elég jó. Tehát én csak akkor fogok járni, ha én nem vagyok elég jó, ez egy kettősség a gondolkodásban. Arra törekszenek, hogy minél okosabbaknak tűnjenek. De nem csak okosnak, hanem tökéletesnek, hibátlannak, és ez egy ilyen bizonyítási kényszert von be. Ugyanis minden szituációt vizsgának tekintenek. Ami történik, az a saját képességeimnek az egyenes következménye. És a kudarc, hát az valódi katasztrófa. Az nem csak a teljesítményről szól, hanem egy visszajelzés én rólam. Tehát a teljes személyt megbélyegzi. A saját magunkról kialakított állandó igazság, és én ezt megkérdőjelezem, hogy igazság, de gondolat, hiedelem, gátolja a fejlődésünket.
Tehát olykor saját magunkat skatujázzuk be, és a fejünkben lévő gondolatok, azok meghatározzák azt, hogy most jók vagyunk, vagy rosszak, sikeresek, vagy kudarcra ítéltek. Tehát ez a rögzült, akkor a fejlődő, vagy a növekedő szemlélettel tudunk ebből kitörni, vagy van valamilyen más módszer is, amivel kitörhetünk ebből a rögzült szemléletből.
A rögzült szemléletű ember, ha hibázik, akkor ahelyett, hogy megnézné, hogy mit rontott el, és levonná a következtetést, vagy mondjuk több erőfeszítést tenne, szorgalmasabban tanulna, ő azt mondja, hogy hát ezt nem sikerült, én ebben nem vagyok jó, ő nem tartja fontosnak az önfejlesztést. Ilyen vagyok, nincs értelme próbálkozni. Ezáltal, amikor viszont valamiben jobb, akkor nagyon különlegesnek érzi magát, és a siker az egy ilyen felsőbbrendűséget eredményez, és ezt nem szeretné elveszíteni. Tehát azért nem próbálkozik, mert ha valamiben jó vagyok, akkor nem próbálkozik még jobb lenni, hogy nehogy kudarcot valljon. És aztán ezekre az emberekre különben nagyon jellemző az is, hogy mindig más a hibás, ha valami nem jól sikerül. Akkor érzi jól magát, hogyha biztosra megy, hogyha irányítás alatt tarthatja a dolgokat, kerüli a kihívásokat. Ezért aztán nem is szeretne különben segítséget kérni. Mert akkor, ha másokra vagyok utalva, akkor én nem vagyok elég jó. Ezért másokra például nem segítségként tekintenek, hanem bírákra, akik majd értékelik a teljesítményt.
Uh-huh. És ha nem megfelelően értékelik a teljesítményt, vagy nem ismerik el azokat az erőfeszítéseket, amit tettek, akkor azt is szintén kudarcnak élik meg, vagy megsértődnek, és rossz néven veszik, hogy hát senki nem figyel arra, amit ők tesznek, azt a sok erőfeszítést.
Igen, akkor hibás vagyok, hiányos, a buta gyerekek járnak korepetálásra, nekik kell gyakorolni, én megpróbálom megvédeni ezt, azt a magamról kialakított, itt elég jó vagyok, máshol meg nem próbálkozom. És különben nagyon érdekes, mert ez a társas kapcsolatokban is elő tud jönni. Tehát olyan emberekkel veszik körbe magukat, akik felnéznek rájuk, mert bosszantja őket a kritika. Azt se szeretné, hogyha mondjuk egy partneri kapcsolatban a párjuk rálátna az ő hiányosságaikra. És ők is hajlamosak a párjukat rögzült szemlélettel nézni. Úgyhogy ez aztán veszélyes, mert ugye azt mondják, hogy ő ilyen sose fog változni. Ezért mindennek tökéletesnek kell lenni. És itt van egy újabb veszély, hogy ilyen idilli dolgokat szeretnének kialakítani. Boldogan éltek, amíg meg nem haltak. És hát azért ezt tudjuk, hogy ez nem így van.
A fejlődési szemléletmód akkor egy picit olyan is, mintha kilépnénk a komfortzónánkból. Az már egy kihívás, az már valamivel több erőfeszítést igényel, és ugye el kell fogadnunk azt, hogy egy-egy hiba, az lehet, hogy csak egy új lehetőség.
Igen. A növekedési szemléletű ember nem hisz abban, hogy az ember már egy kész termék. Úgy gondolja, hogy az alapvető tulajdonságaink azok megváltoztathatók, van hova fejlődnünk. Úgyhogy ő nagyra értékeli az erőfeszítéseket, nem fél másokra támaszkodni, reálisan látja a saját képességeit, nem rejtegeti el, hanem inkább dolgozik azon, hogy kijavítsa. Hát nem olyan szép ez a rajz, hát akkor próbálkozom, és majd egyre jobb lesz. Úgyhogy ez folyamatosan fejlődésre és tanulásra ösztönzi őket. A fejlődési vagy növekedési szemlélet az szereti az új és eddig ismeretlen feladatokat megoldani. Tehát nem visszalépést jelent neki mondjuk egy kudarc, nem határozza meg őt, hanem csak visszajelzést ad arról, hogy én most éppen hogyan teljesítettem, és hova juthatok el, hogyha én ebbe befektetek, rálátok arra a területre, hogy hol kell fejlődnöm. És neki az a kudarc, hogyha nem próbálkozom. És tisztában van természetesen a korlátaival, a kritika az neki sem esik jól, ő is szeretne, hogyha jól értékelnék őt, de nem hagyja, hogy a személyiségét negatívan befolyásolja, vagy az én képét. Társas kapcsolatban például ő nem azt nézi, hogy akkor ez az ember ilyen volt, ilyen is maradt, hanem támogatja a fejlődését, hogy közösen tanulják meg kezelni a különbözőségeket. Ezt mondják, dolgoznak a kapcsolaton, ugye így is szoktuk mondani, befektetünk a kapcsolatunkba. Tehát azért ezt érteni kell, hogy a fejlődés szemléletű ember sem tökéletes. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen vagy olyan, hanem hát itt minden befolyással van ránk, az, hogy milyen személyiségtípusba tartozunk, milyen vérmérsékletűek vagyunk. Tehát ez csak egy viszonyulás, amin lehet változtatni.
Igen, ahogy itt mondtad, ezt a befektetünk a kapcsolatba, dolgozunk rajta, ez valóban nagy önismereti munkát is igényel, mert ahhoz, hogy tudjuk a korlátainkat, a határainkat, ahhoz önmagunkat is meg kell ismernünk előtte, és akkor már, hogyha tisztában vagyunk saját magunkkal, akkor sokkal könnyebben tudjuk ugyanúgy a kritikát, a visszajelzéseket kezelni, vagy a kudarcokat éppen, vagy egy-egy sikernél nem szalad el velünk a ló. De mégis talán még egy picit visszatérve itt a rögzült szemléletre, mert talán ez a gyakoribb és ez a nehezebb. Hogyan lehet ezt egy picit fellazítani?
Az a jó hír, hogy van választásunk. Tehát a szemléletmód az nem más, mint egy erős hiedelemrendszer, ami itt van a fejünkben él, és mint ilyen megváltoztatható. Tehát csak rajtunk múlik, hogy hogyan éljük meg, hogyha hibázunk, vagy ha valami nem sikerül. A sikeres emberek, azok levonják a hibákból a következtetést, hogy ez történt, ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a hibás, csak hogy valamit rosszul csináltam. Például, hogyha valami nekem nem jól sikerül, elkezdek egy iskolát, és eleinte nem megy, akkor nem azt mondom, hogy á, ez nem nekem való, hanem mit csinálhatnék másképpen. Tehát ez a mit csinálhatnék másképpen kérdés talán az, ami előre vihet, nem az, hogy ez nem nekem való, hanem talán a mit csinálhatnék másképpen. Balgaság lenne a hibáztatásba beleölt időt, energiát elfestérelni. A sikerül azon múlik, hogy hogy nézzünk a hibáinkra, hogy tudunk-e erőforrást kovácsolni a hibákból.
Egy-egy hiba vagy kudarc esetén nem önsajnálatba merülünk, hanem megpróbáljuk megvizsgálni a folyamatot, és akkor lehet, hogy csak egy lépést kellene másképp tenni, vagy egy lépést jobbra vagy balra épp egy más irányba elindulni, és akkor már is jobban sikerülne, vagy hogy meg tudnánk oldani azt a feladatot. Mert sokszor én is tapasztalom, hogy félbehagyok valamit csak azért, mert elakadtam. És ez az elakadás, ez lehet, hogy vagy hogyha segítséget kérnék valakitől, akkor már is megoldódna, vagy hogyha megvizsgálnám azokat az előzetes lépéseket, amit odáig tettem, hogy mit kellene másképp csinálni. Csak ez néha nehéz bevallani, hogy valamit elrontottunk.
Igen,
ez valóban ezért, nehéz.
Ezért a kérdés, hogy mit csináljunk másképp.
És mit csináljunk másképp, például gyereknevelésben, mert azért fontos, hogy mit mondunk a gyerekeinknek, és nem mindegy, hogy mit adunk át, milyen felnőtteket nevelünk belőlük. Úgyhogy szerinted nekik hogyan lehet abban segíteni, hogy megfelelően viszonyuljanak önmagukhoz, a kudarcokhoz, a sikerekhez?
Szülőként tudjuk, hogy mennyire fontosak a szavaink, meg a cselekedeteink, mert mindezek üzenetet közvetítenek a gyerek felé. És a gyerekek ez alapján határozzák meg, hogy kik is ők. Ez alapján tanulják meg, hogy hogyan viszonyuljanak önmagukhoz, a társaikhoz, a világhoz, és gyakorlatilag a szavaink és hát a mintáink, azok megerősíthetik, vagy rombolhatják az önmagukról alkotott képüket és meggyőződésüket. A rögzült szemléletű szülő az azt üzeni a gyereknek, hogy az ő jellemzői azok állandóak, tehát hogy okos vagy buta, jó vagy rossz, jó képességű vagy tehetséges, és ráadásul ezt a szülő dönti el, hogy ő milyen. Tehát a szülő méri meg azt, hogy te jó vagy, rossz vagy. A fejlődési szemléletű szülő ezzel szemben azt üzeni a gyereknek, hogy ő egy fejlődő lény. És a szülő emellett, a fejlődés mellett elkötelezi magát, vagy ebben segíti, hogy ezt a fejlődést elősegítse. Pici üzenetekre a gyerekek nagyon érzékenyek, és sokszor azt hisszük, hogy azzal, hogy azt mondjuk a gyereknek, hogy okos vagy, ezzel az ő önbizalmát növeljük. Holott sokszor, ha a gyerek azt hallja, hogy okos vagy, akkor ha kudarcot él meg, akkor az azt jelenti, hogy buta vagyok. És ezáltal később el akarja kerülni majd a kihívásokat, hogy nehogy hibázzon, és nehogy elveszítse azt a képet önmagáról, hogy ő okos. Nem próbálom meg, mert mi van, ha nem sikerül. Ezért nem célszerű szülőként a gyerek intelligenciáját, vagy egyéb képességeit, megítélő dicséretet használni, hanem ehelyett az a cél, hogy megtanulja a gyerek megszeretni a kihívásokat, és értékeljük az erőfeszítését. Konkrétumokat dicsérjünk meg a gyerekbe, hogy aztán kifejlődjön benne az, hogy ő tud új stratégiákat alkalmazni, ha a régiek nem működnek, és megtanuljon a saját hibáiból következtetéseket levonni. Kimegyek még a vonalból a rajzolásnál, nem baj, ha többet gyakorlok, nem fogok kimenni. Ezért például nem azt kell mondani egy rajzra, vagy nem azt érdemes mondani a gyermeknek egy rajzra, hogy ügyes vagy, nagyon szép, hanem hogy milyen szépen használod már a színeket, hogy fejlődsz abban, hogy egyre kevesebbet mész ki a vonalból. érdemes így konkrétumokat dicsérni, és kudarc esetén se idélkezzünk a gyerekeknek a képességei felett. Még talán azt is mondanám, hogy legyünk őszinték hozzájuk, tehát ha nem sikerült valami, akkor ne mondjuk azt, hogy nem baj, te akkor is ügyes vagy. Mert ezekkel olyan hamis üzeneteket közvetítünk a gyereknek, hanem azt mondjuk, hogy igen, látom, hogy próbálkoztál, legközelebb még többet fektetsz be, akkor többet fogsz kivenni belőle.
Pont az előző podcastban a Mónival beszéltünk a kritikáról, és ott ő említette meg, hogy nem szabad, vagy nem érdemes általánosítani, hogy mindig, soha, nem nincs olyan, hogy valaki mindig mindent rosszul csinál. Ugye erre érdemes odafigyelni. Nekem egy picit úgy tűnik, mintha a rögzült szemléletmóddal rendelkezők ilyen szélsőségesek lennének, és csak fekete, vagy csak fehérben látják a világot. Nagyon kontrasztos az ő szemléletmódjuk.
Igen, de ahogy mondtam, tehát nincs teljesen olyan, hogy valaki csak rögzült szemléletű, vagy csak fejlődési szemléletű, vagy növekedési szemléletű, hanem mindannyiunkban vannak bizonyos területek. És hogyha így odafigyelünk arra, hogy mi hogyan állunk, észrevesszük magunkba, hogy hogyan állunk a sikerhez, hogyan állunk a kudarchoz, elcsípjük, hogy hoppá, itt, ezen a területen én hajlamos vagyok a rögzült szemlélethez ragaszkodni, akkor behozhatom oda, hogy itt hogyan tudok változtatni. Mert azért a rögzült szemlélet se szörnyű betegség, amitől mindenáron meg kell szabadulni, úgyhogy van olyan, hogy ez esetleg jobb teljesítményre tudja sarkalni a gyerekeket, hát ezért is ragaszkodnak a szülők ehhez a rögzült szemlélethez, de hogyha változtatni szeretnénk egy pici odafigyeléssel, gyakorlással, akkor lehet akár szülőként is sikeresebb, boldogabb gyerekeket nevelnünk, aki majd nem fél hibázni, aki nem fél kockázatot vállalni, vagy újba belekezdeni, mert ez lenne a cél. Úgyhogy, hogy ne vegyük el a gyerekektől a hibázás lehetőségét, hiszen abból is nagyon sokat tudunk tanulni.
Sokszor mondjuk, hogy jó pap is holtig tanul, viszont azt nem mindig hisszük el. És jó lenne arra koncentrálni, hogy valóban hibázhatunk, újra próbálhatjuk, és egész életünkben tanulhatunk.
Igen, és a gyerekeknél még az is nagyon fontos, hogyha mindig mondjuk megcsinálunk helyettük mindent, akkor elvesszük tőlük a hibázásnak a lehetőségét. De ezáltal elvesszük tőlük a sikerélményt is, hogy én ezt meg tudtam csinálni. Pedig ebben fejlődik a gyerek. Hibázok, aztán meg tudom csinálni, és ott van egy óriási sikerélmény. És ezt elvesszük tőle, hogyha ilyen rögzült szemléletben neveljük őket. Ha azt szeretnénk, hogy mindig tökéleteset nyújtsanak, ha megcsináljuk helyettük a leckét, kijavítgatjuk a leckét helyettük például. Tehát a rögzült szemlélet az mindenkiben jelen van, és ezzel nincs baj. A problémát az jelenti, amikor a önbecsülésünket túlzott mértékben erre a szemléletmódra alapozzuk, és változtatni nem egyszerű, és természetesen időigényes, de minden változtatás azzal a felismeréssel kezdődik, hogy beazonosítom, hogy én itt szeretnék fejlődni. És most így ebben is beazonosítani, hogyha felismertük, hogy rögzült szemléletűek vagyunk, beazonosítani a két szemlélet közti különbséget, beazonosítani, felismerni azt, hogy ez hogyan befolyásol minket. Ez az első lépés a változtatáshoz, a felismerés. Aztán ennek a tudatosítása is, utána jön a változtatás. Minden azzal kezdődik, hogy felismerem, tudatosítom, és aztán valamin változtatok. Nem az egészen kell változtatni, hanem lebontani pici lépésekre, kicsi lépcsőkre, hogy mi az, amin most már tudok változtatni, és aztán mi a következő lépés. Ez nagyon fontos minden változtatásban, hogy lépésekre bontsam. Mint egy létrának se rögtön a tetejére akarok felugrani, hanem az első lépcsőfokára. És ezeket a lépcsőfokokat meghatározni magunknak. Ez fontos.